örülünk, megvalljuk neked, hogy szükségünk van arra, hogy lássunk téged, hogy halljunk téged, hogy érezzük a te jelenlétedet, a te közelségedet, és ugyanakkor a hálánkat is szeretnénk elmondani neked, hogy mindenre lehetőségünk van, mert Jézusban megadtad nekünk ennek a lehetőségét. Jézusban láthattunk, hallhattunk téged, hiszen azt mondta Jézus, hogy aki őt hallja, őt látja, az téged lát, magát, az Istent, a Teremtőt, a mi Teremtőnket, a Megváltónkat, a Megszentelőnket. Köszönjük Jézusunk, hogy egészen közelivé hoztad számunkra, tetted számunkra Istent, és az ő országát, az ő királyságát, és köszönjük, hogy a Szentlélek által mindig lehetőségünk van arra, hogy így ilyen közvetlenül, ilyen személyesen tudjunk találkozni, és kérünk, hogy most ezen az Istentiszteleten is láthassunk belőled valamit, hallhassunk tőled valamit, és nem csak a magunk számára kérjük ezt, hanem mindazok számára, akik szintén a te követőid, akik rád figyelnek most ezen a délelőttön, szerte a világon, akik a te nevedben vannak együtt, felekezetektől függetlenül, Urunk, szeretnénk bekapcsolódni a közös Istentiszteletbe, szeretnénk a többi keresztjénnel együtt imádni téged, rád figyelni és örülni a veled való találkozásnak. Amen. Nemrég mindkét házi csoportunkban befejeztük az első fél év témáját, ugye ezt elmondtam a hirdetésekben, és ugye ez a téma, ez a személyes evangelizáció volt. Egy nagyszerű könyv alapján beszélgettünk erről, az Egyesült Államok egyik legsikeresebb, vagy legeredményesebb gyülekezetének a lelkipásztora írta ezt a könyvet nagy bölcsességgel és alázattal, és mondani valójának a leglényegesebb és a legtöbbet hangoztatott pontja, hogy legyünk barátságosak az emberekkel. El lehet ezen gondolkodni, hogy kell ezt hangsúlyozni keresztjén emberek számára? Hát sajnos kell, mert vagy bátortalanság miatt nem barátkozik, és nem barátságosok keresztjén, vagy amiatt, mert felsőbbrendűnek gondolja magát azokkal szemben, akik nem hisznek, vagy nem úgy hisznek, mint ő. Ha elkezdünk barátkozni, és barátságosak lenni velük, akkor már bele is fogtunk a hídépítésbe. A hídépítésbe Isten világa és az ő világuk között. Mert valahol ez az evangélium átadásának a lényege, hogy hidat építeni Isten világa és az emberek világa között. Jézus ezt tette, például a zsidókhoz írt levél szerzője Jézust így is nevezi a hídépítőnek, és nekünk, akik az ő követői vagyunk, tulajdonképpen ugyanez a feladatunk. És ebben a hídépítésben az egyik kardinális kérdés az, hogy hogyan hozzuk szóba a bibliai igazságait olyan emberek számára, akiknek nincs semmilyen ismerete Istenről. És ezért, ahogy már mondtam is, februártól májusig terjedő időszakban a Szentkirály Szabadjai házi csoportban erről fogunk beszélgetni egy másik nagyszerű könyv alapján. Ugye ezt egy keresztény lelkigondozó Péter Bukowski írta, és a könyv témája is egyben címe, hogy hogyan vigyük be a Bibliát a beszélgetéseinkben. Lehet, hogy van, akiben felmerül a kérdés, hogy miért foglalkozunk mostanában ennyit a személyes evangelizáció témájával. Korábban már többször válaszoltam erre a kérdésre, de most elém került egy olyan ige, ami számomra is újszerű módon ad feleletet erre a kérdésre, a személyes evangelizáció kérdésére, hogy miért is végezzük, mire figyeljünk és hogyan végezzük. És most hallgassátok meg ezt az igét. Ez Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, a 13. fejezet 10-től 14. terjedő verse. Római levél 13. fejezet 10-től 14. terjedő ige szakasz. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben járjunk. Nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben. Hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Nagyon gazdag mondani valóban ez az ige szakasz, ez a rövid néhány vers is, és azt gondolom, hogy mindegyik mondatáról külön prédikációt lehetne mondani, mert mindegyik mondata önmagában teljes egész, mindegyik lehetne egy önálló prédikációnak az alapigéje. Én most csak arról szólok, ami különösen is megérintett, ez a 11. versben található. Itt olvassuk, hogy ugye itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból, hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Ha visszagondolunk a kérdésünkre, hogy miért fontos, hogy evangelizáljunk, hogy hidat építsünk Isten világa és az emberek világa között, akkor ez az ige ezt a sajátos feleletet adja azért, mert közel van hozzánk az üdvösség. Közel van hozzánk Isten országa, Isten valósága. Közel van hozzánk valami jó, sőt, a legjobb, hitünk szerint a legjobb. És hogyha ez a legjobb közel van hozzánk, mi tudunk erről, mi átéljük ennek a valóságát, akkor hallgassunk róla, megtehetjük, hogy hallgatunk róla. Ha valami jóról tudomást szerzünk, azt nem osztjuk meg a szeretteinkkel, nem osztjuk meg azokkal, akik fontosak a számunkra. Megosztjuk. Nem tehetjük, hogy elhallgatjuk. Hát ez az alapja ennek az igének. Ez a nagyon egyszerű válasz, hogy azért kell, hogy megosszuk az evangéliumot, mert hitünk, meggyőződésünk szerint ez a legjobb dolog, amit megismerhettünk, közel van hozzánk, nagyon közel van hozzánk, és szeretnénk, hogyha ezt mások is közel éreznék magukhoz. Ez az alapjelentés, de azért van némi felépítménye is ennek az alapnak, ennek az alapjelentésnek, és ebben a felépítményben tovább formálódik és árnyalódik a felelet a fő kérdésünkre. Mert ha megnézzük, akkor nem csupán annyit állít igénk, hogy közel van hozzánk az üdvösség, hanem ennél jóval többet állít. Egész pontosan ezt mondja, hogy közelebb van hozzánk, ez most újra lépjünk vissza, mert ez egészen megfogott, egészen fantasztikus üzenet volt a számomra is. Most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Hát ez azért így sokkal merészebb, hogy nem csak közelebb van, mint amikor hívőkké lettünk. Merész állítás és meglepő. Számomra legalábbis meglepő volt, hiszen mi általában úgy gondolunk a hitrejutásunkra, a hitrejutásunk pillanatára, mint egyfajta csúcs élményre. Mindnyájan, akiknek a hitrejutásunk együtt járt érzelmi élménnyel is, el szoktuk mondani, hogy akkor milyen hihetetlenül közel éreztük magunkhoz az üdvösséget. Lehet, hogy nem pont ezekkel a szavakkal fogalmazzuk meg, hanem például azt mondjuk, hogy amikor hitre jutottam, intenzív Isten élményem volt, vagy átéltem Isten jelenlétét, de a lényeg ugyanaz, ezekben az élményekben, hogy egészen közelivé lett számunkra az üdvösség. Vagyis az a szabadítás, az a gyógyítás, amit Isten képes adni. Egészen közelivé vált számunkra Isten országa, annak valósága, Isten országának az erői. Egy szóval az üdvösség. Igen, a hitre jutásunkkor éljük át ezt először igazán. De aztán mi a folytatás? Ahogy telnek az évek, mintha halványulna az üdvösség közelségének az érzése. Magam tapasztalatából is tudom, meg a veletek való beszélgetésekből, hogy ez néha elég nagy kétséget, hitbeli elbizonytalanodást, lelkiismeret furdalást képes okozni. Hogy van ez? Bennünk van a hiba? Vagy törvényszerű az, hogy az üdvösség érzése egy idő után távolodik? Megfakul, halványodik. Lehet, hogy az érzését távolinak érezzük bizonyos idő elteltével, de itt Pál nem az üdvösség érzéséről beszél, hanem magáról az üdvösségről. És igenis azt állítja, hogy közelebb került hozzánk az üdvösség, mint amikor hitre jutottunk. Azt, hogy ezt érezzük, vagy nem érezzük, ez egy másik kérdés, de akkor is közelebb van hozzánk az üdvösség. Szeretném ezt a fontos, de egy kicsi elvont, ilyen filozófikus témát megfoghatóbbá tenni. Tudjátok rólam, hogy szeretek képeket alkalmazni. Ehhez is találtam egy képet. Farkas József néhai lelkipásztor egyik igehirdetésében, és ez egy meteorológiai kép. Közelebb van az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk, olyan ez, mint amikor mondjuk Afrikából elindul egy magas nyomású, meleg légörvény, egy front, és holnap már itt lesz Magyarországon. Jön az üdvösség, folyamatosan közeledik, mint egy meleg front, és amikor hitre jutottál te, meg én, akkor is már közeledőben volt az üdvösség, mozgásban volt, közelség szempontjából, de azóta még közelebb van. És ahogy előbb is mondtam már, az egy más kérdés, hogy aztán ebből a közeledésből mi mit érzékelünk. Vannak, ha most így maradunk ennél a hasonlatnál, és eljátszunk ezzel még egy kicsit, ugye vannak frontérzékeny emberek. És ugyanígy van ez a lelki életben is. Van, aki jobban érzékeli az üdvösségnek, Isten országának az áramlásait, az erőinek a mozgásait, és ezért többet is foglalkozik vele. Talán még az sem erőltetett párhuzam, hogy kik azok, akik frontérzékenyek. No, kik azok? Hát például, akiknek korábban eltörött valamilyen ügye, azok megérzik a frontoknak az érkezését. Hát a lelki életben is így van ez, ha volt valami törés, sérülés az életedben, de Isten kezelésbe vette, begyógyította, megsebez, de be is kötöz, mondja Ézsaiás könyve. Begyógyította, akkor onnantól kezdve, azon a ponton te érzékenyebb leszel, vagy érzékenyebb lehetsz az Isten országának az áramlataira, köztük az üdvösség frontjának a közeledésére. Az is kiderül igénkből, hogy mit okoz az arra érzékenyeknél az üdvösségnek a meleg frontja. Maradva a hasonlatnál így mondom, hogy kettős fronthatásról beszélhetünk itt. Az üdvösség közeledése két hatással jár. Az egyik, amiről igény beszél, ez az emberség. Ahogy napról napra közeledik, egyre közelebb kerül hozzánk az üdvösség, egyre emberségesebbé kell válnunk. Ezt igény így mondja a 14. versben, hogy öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Hát itt persze elsőre látszólag nem az emberség felöltéséről, hanem Krisztus felöltéséről van szó. Akkor nem inkább azt kellett volna megfogalmaznom, hogy egyre krisztusibbá kell, hogy váljunk. Hát ezt mondtam, tulajdonképpen ezt mondtam, csak más szavakkal. Hitem szerint ugyanis minél krisztusibbak vagyunk, annál emberségesebbek leszünk. Valaki egyszer ezt így mondta, hogy a kereszténységet meg lehet fogalmazni úgy, hogy humanizmus magasabb szinten. Humanizmus, emberség úgy, hogy az ember fia Jézushoz mérjük magunkat. A legnemesebb, a legmagasabb szintű humanizmus az emberséges, embermentő, emberszerető Jézus követése. És ha ezt a Jézust öltjük magunkra, az ő lelkületét, az ő szeretetét, akkor emberségesek leszünk. Az üdvösség közeledésének tehát ez az egyik fronthatása, hogy emberségesebbé tesz. A másik fronthatás pedig így mondom, hogy dinamika. Ahogy közeledik az üdvösség frontja, egyre dinamikusabbá is kell válnunk. Ezt igénk így mondja, vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. 12. vers. Észrevettétek, hogy így volna logikus a fogalmazás, hogy vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság cselekedeteit. De nem ez van itt, hanem vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Pál a fegyverképével a dinamikát fejezi ki. Az új élet, a krisztusi élet elképzelhetetlen dinamika nélkül. Olyan ez, mint amikor egy sereg harcban áll. Harcolni, küzdeni nem lehet dinamika nélkül. De ha éppen nem folyik a harc, a seregnek akkor is készen kell állnia a cselekvésre. Így szoktuk mondani, hogy harc készültségben kell lennie. Ezt a fajta dinamikát fejezi ki Pál a fegyver képével. Ezen el kellene gondolkodnunk, el is lehet gondolkodnunk, hogy van ilyen dinamikája a mi új életünknek, amikor már a világosságban járunk. Persze, aki ez nem áll közel a fegyver képe, annak nem feltétlenül kell ragaszkodni a fegyver képéhez, annak ott van például az olimpia, a sport képe, Pál szereti ezt is alkalmazni, elég sokszor használ sport hasonlatot is. Az 1 Korintus 9-ben például azt írja, hogy nem úgy boxolok, mint aki a levegőt üti. A sport képével ugyanúgy a dinamikát fejezi ki, ezekkel a képekkel azt hangsúlyozza, hogy erőbedobás, küzdés, megfeszített munka nélkül nem lehet az új életben járni. Dinamika nélkül nem lehet a világosságot képviselni. Dinamika nélkül nem lehet az Istennel való kapcsolatunkat ápolni, szolgálatot végezni, és kísértéseket kivédeni. Ahhoz nagy erő. Dinamika szükséges. Egy szóval a lelki élet, a krisztusi élet az dinamikus élet. Amikor hitre jutottunk, kaptunk egy adagot Isten országának az erőiből, a dinamikájából. És ahogy közeledik az üdvösség, úgy egyre dinamikusabbá kell válnunk. Az üdvösséget, az Isten országát, Szent Lelket, az Új Szövetség eredeti görög szövege sok helyen a dinamika, dynamis szóval nevezi meg. Ha egy ilyen front közeledik, akkor az csak természetes, hogy minket is dinamikusabbá tesz. Ez tehát az üdvösség közeledésének a második fronthatása. És hát ez röviden a mai igénk felelete arra a kérdésre, hogy hát miért is foglalkozunk a személyes evangelizációval. Ez az egyszerű válasz. Hát azért, mert az üdvösség közeledik. És ebben a közeledésben nagy lehetőségek és nagy erőforrások rejlenek a mi számunkra is, akik már ismerjük, ismerhetjük az üdvösséget, és azok számára is, akik még nem ismerik az üdvösséget. Áldjuk Istent azért, hogy nem távolodik, hanem közeledik az üdvösség. És áldjon meg minket Isten, hogy a közeledő üdvösség front hatásaira érzékenyek lehessünk. Lehet, hogy ennek egy-egy törés volt az ára az életünkben, de ha magára, az üdvösségre tett érzékenyebbé bennünket, akkor azt mondhatjuk, hogy megérte. Áldjon meg minket Isten azokkal a hatásokkal is, amiket okozhat bennünk a közeledő üdvösségfront az emberséggel és a lelki élet dinamikájában. Amen.